Úrlegyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azonban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta, ez szóbá bűnösökkel, sőt, eszik is velük, mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik. Egy embernek két fia volt, a fiatalabbik egyszer így szólt apjához, Atyám, add ki nekem az örökség rámeső részét, erre ő szétosztotta közöttük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léhai életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, és ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment, és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Mikor magába szállt, Atyám házában hány napszámos bűhelkedik kenyérben, mondta, én meg itt éhen halok. Fölkelek, Atyámhoz megyek, és azt mondom neki, Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, csak béresei közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért Atyához. Atya már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Elia sietett, a nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, arra már nem vagyok méltó, hogy a fiadnak nevezz. Az atya azonban odaszólt a szolgáknak. Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hízlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hiszen fiam halott volt, és életre kelt, elveszett, de megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn, amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcsén, és atyád levágatta a hízlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt, felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atya kijött, és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyának. Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szedtem meg a parancsodat, és te nekem még egy gödőjét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hízlalt borjút vágattál le neki. Ő erre azt mondta, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt, és most életre kelt. Elveszett és újra megkerült. Ezek az evangélium igéi. Szüleim, bevezetésként egyetlen gondolatot szeretnék az olvasmányhoz, hogy azt írja József könyve, hogy attól kezdve, hogy a föld terméséből lettek, megszűnt a manna. A manna az rendkívüli adomány volt Isten részéről, az ő könyörületének a jele, de a rendkívüli mindig a rendesért van. Az ünnep mindig a hétköznapért van. Ezért kell az embernek megtanulni ünnepet ülni, hogy aztán el tudja viselni a hétköznapokat. A csoda az azért van, testvérek, hogy az ember hozzászokjon a csoda nélküliséghez. Az eukarisztia csodája az nem fegyverez le bennünket, azt, ahol szoktatni kell a szívünket. Az, hogy az ember el tudja viselni a hétköznapok szürkességét, el tudjuk viselni a robotot, ahhoz szükségünk van ilyen kiemelkedő pontokra, de aki állandóan ezeket vadássza, aki állandóan intézményesíteni akarja a csodát, aki a rendkívüliséget akarja megszokni, az nyilvánvalóan előbb-utóbb drogokhoz fog nyúlni, mert másképp nem lehetséges, mert hogy a rendkívüli az a rendesért van. A manna azért volt, hogy az emberek fölkészüljenek arra, hogy a kezük munkájából kell megélni. És azt gondolom, hogy ez nagy figyelmeztetés mindegyikünknek, akik nyilván csodavárásban élünk, és tudunk is, és hiszünk is a csodákban, de nem számíthatunk rájuk, és nem lehet rájuk építeni. Az embernek a saját hűségére kell építeni, a saját hűségünkkel kell Isten előtt járni, és ő időről időre megerősít bennünket, aztán időről időre, hosszú időkre megvonja magát tőlünk az érzelmeinktől, de nem vonja meg magát az eukarisztiában, abban a csodában, ami olyasmi, ami nem az érzékeinknek szól, hanem a tudatunknak, a hitünknek szól. De ami az igazán fontos, testvérek, Pál apostol arra szólít föl bennünket, hogy engesztelődjünk ki az Istennel. És az érvényes iránt, testvérek, és itt van két fiú ebben a bizonyos példázatban, aki mind a kettő a hívő emberhez szól. Mind a kettőnek ki kellett engesztelődnie, vagy ki kellene engesztelődnie az atyával, mert mindegyik esetében arról van szó, hogy az apának az Úr mi volt a hatalma, elfette előlük az atyának a szeretetét, atyai szeretetét. Először is, testvérek, nyilván minden hívő ember szereti magát tékozó fiúnak tartani, és ez illik a bűnbánó emberhez, hogy én eltékozoltam sok mindent, de legyünk őszinték, emögött nagyon sok esetben ilyen szenvelgés van, narcisztikus dolog, amikor az ember állandóan azon kesereg, hogy annak idején nem köszönt el rendesen az apjától, nem bocsátott meg az anyjának, hogy nem tudott valamit megköszönni, tele vagyunk veszteségekkel, és szeretjük magunkat sajnálni. Holott valójában véve a tékozló fiú esete azt mutatja, hogy nincs az a helyzet, ahonnan ne lehetne visszatérni. Szianai Szent Katalin, ez a nagy dobonkos középkori misztikus, aki egyébként egy végtelenül logikus és racionális nő volt, ő írja azt az egyik levelében, hogy sokan sokféle okból jönnek a kolostorba, hátsó szándékkal, van, aki félelemből, van, aki érdekből, van, aki menekül. Szóval ugye nem az a kérdéses, hogy ki miért jött, hanem az, hogy miért marad. És ez érvényes a tékozló fiú esetében, aki nem túl magasztos ok miatt megy vissza az atyai házba. Teljesen érdekből megy vissza azért, mert fölkopott az álla, mert éhezni kezdett. És ilyenkor könnyű az embernek az atyai házra gondolni, amikor mindenét elveszítette. Könnyű akkor Istenhez fohászkodni, testvérek, amikor zuhan a repülő. De amikor a fiú hazaér, bármennyire is hátsó szándékkal, bármennyire is alantas okokból, mégis ott az atya szeretetével találkozik. Nem az úrságával találkozik, nem a hatalmával találkozik, hanem az atyai szeretetével, ami őt nem szolgává teszi, hanem visszaadja az ő fiúi mi voltát. Ő már nem gondol magára fiúként, de az atya mégis fiaként kezeli őt, és ezzel teszi, az irgalmával teszi őt újra fiúvá. Mert a fiú az atya szemében elveszett, de most megkerült, meghalt, és a fölött gyászolni kell, azon szoborkodni kell, de most végre föltámadt, és pont az atya szeretete által válik a fiú ismét fiúvá. De ez ki kellett engesztelődni, ez le kellett süllyedni a mélybe, hogy elinduljon. És ezért az exultált szavaival, amit majd nagy szobat éjszaka éneklünk, szerencsés vétek a fiúnak a bűne, mert onnan van visszatérés. Ott van magába szállás és van visszatérés. De mi van a bátyjal, testvérek? És azt gondolom, hogy így a nagybőjt közepén nekünk vallásos embereknek, akikről azt mondja az Isten, amit az apa is mond neki, hogy fiam, te mindig itt vagy velem és mindenem a tiéd. Az Isten elismeri a mi buzgóságunkat, de vajon ez nekünk elége? Az idősebbik fiúnak ugyanúgy ki kell engesztelődni az apjával, ő ugyanúgy csak urat lát benne. Valakit, aki útban van, aki most már elmehetne innen, meghalhatta, mert ameddig nem teszi, addig nem tudom birtokolni azt, ami egyébként az enyém. Nem tudom használni. És ilyen értelemben a báty sokkal rosszabb helyzetben van, mert azt írja róla a Szentírás, hogy megharagudott, és nem akar bemenni arra a lakomára, ami az övé is. Ahová ő is meg van hívva, sőt, ez az ő lakomája, mert az ő házában, az ő örökségében folyik ez a lakoma, de ő nem akar bemenni. És ez a kárhozatnak a szimbolikája, bár tegyük hozzá, testvérek, hogy a történet nincsen befejezve. Mert hogy azt nem tudjuk, hogy hallgatott-e az apja szavára, hogy engedette az unszolásnak és bemente. Az ortodox egyházban láttam olyan ikont, ami ezt a jelenetet ábrázolja, és ott a báty, az idősebbi fiú feje körül is glória van, nem csak az apa feje körül, mert hogy ő az Isten, és nem csak a megtérő, bűnbánó, tékozó fiú feje körül, hanem a báty feje körül is, aki egyébként az egyházatyák értelmezése szerint elkárhozott. Azért van feje körül glória, mert az apa azt mondja neki, hogy mindenem a tiéd, te mindig velem vagy. És ez a szörnyű ebben a helyzetben, testvérek, hogy az üdvösség az mindig az Istenen múlik, az sosem fizetség, az sose olyasmi, amit kiérdemel az ember. Az atyai ház, a lakoma, az mindig ő rajta múlik, az Istenen múlik. De a szörnyűség az az, testvérek, hogy a kárhozatot magunknak csináljuk, hogy mi vagyunk azok, akik nem elégszünk meg a szeretettel. Mi nem elégszünk meg azzal, mindig az atyával vagyunk, és minden a miénk, mi ki akarunk onnan zárni erről a lakomáról, ki akarunk zárni embereket, akiket nem tartunk erre méltónak. Mert azt mondjuk, hogy ő tehet róla, amiben esett. Nem elveszettnek látjuk, nem meghaltnak látjuk a másikat, hanem bűnösnek látjuk, akire ráadásul még irigyek is vagyunk, mert olyasmit is csinál, amit mi nem csinálhatunk. Olyasmiben is része volt, amiben nekünk nem lehet részünk, mert ugye mi viselkedünk, mi megtartjuk a jó keresztény erkölcsöt és szokásokat. Azt történt testvérek, hogy Érdre elkezdett járni 4 cigány gyerek, és múlt vasárnap a béke csóknál az egyik gyerek hátrafordult, és mondta, hogy béke veled, és egy asszony azt mondta neki, hogy az egész misémet tönkretetted. Most nyilván a gyerekek fészkelődtek, büdösek voltak, nyilvánvalóan nem viselkedtek illedelmesen, bár magukhoz képest egészen tűrhetőek voltak, önmaguk fölé magasodtak, mert ugye nekik ígérve, ha rendesen viselkednek, akkor eljöhetnek ide a tordosi búcsúra. Szóval még magukhoz képest egész kulturáltak voltak, és ezt mondták nekik, hogy a misémet tönkretetted, és nyilván ezek után nem mennek oda misére. A foglalkozás elérte a célját, megszabadultunk tőlük. De testvérek, ez a tékozó, az idősebbik fiúnak a tragédiája, hogy vannak, akikkel nem akarunk együtt lenni. Ő vele nem osztozkodom, vele nem ülök egy asztalhoz. Ha ő is itt van, akkor én nem jövök. Meg lehet sértődni testvérek az Istenre, és ez a szörnyű lehetőség. És mi most azért vagyunk itt testvérek, mert mi mindig az Atyával vagyunk. Minden a miénk. Önmagát adja nekünk az Eukarisztiában. De vannak, akikkel nem akarunk osztozni. Egyszer azt mondta nekem egy nagyon-nagyon jó ember, aki buzgó, vallásos ember, áldozatos, Istenért, egyházért, közösségért mindenféle áldozatot hoz, és itt például ilyen áldozathozatal közben, mivel évek óta már több mint 10 éve próbáltam kapacitálni, hogy adja meg már magát az Istennek, és menjen el gyóni és áldozni, és ekkor is mondtam neki, hogy mikor adja meg már magát, és azt válaszolta, hogy ő azért nem megy áldozni, mert ő tudja, hogy milyenek azok, akik mennek. Hogy ő azokkal nem. Ha azok is mennek és áldoznak, akkor ő nem áldozik. Mondtam neki, hogy sokkal jobb lenne a lopnál. Az sokkal tisztább ügy lenne, mert onnan könnyebb megtérni. De itt a szemem előtt kárhozol el. Mert hogy a fizikai bűnökre, a bűntettekre, testvérek, van vezeklés. Előbb-utóbb az ember belefut. Ha máskor nem az álmaiban, ha máskor nem az étvágyában, amikor elveszíti az étvágyát, mert bűntudata van. Mert egy lopástól, mert egy csalástól, egy házasságtöréstől bűntudata van az embernek. De hogyan legyen bűntudata akkor, amikor azt gondolja, hogy én komolyabb vagy, külön vagyok, mint a másik? Abból hol lesz bűnbánat? Abból hol lesz megtérés? Minden esetre, és erre nem régen jöttem rá, vagy szakadt rám ez a fölismerés, a történet nincs befejezve. Nem mondhatjuk azt, hogy punktum, a báty elkárhozott, még akkor sem, hogyha a keresztény irodalomban ez a kárhozatnak a szimbóluma, a kárhozatnak a példája, hogy valaki megharagszik az atya nagylelkűségére, és nem akar bemenni arra a lakomára, amiből csak egy van. Isten országa csak egy van, nincs kettő, az enyém meg az övé. A báty megtagadja az öcsét, azt mondja, hogy ez a te fiad, nem az én testvérem. Az apa viszont azt mondja, hogy nem, ez a te testvéred, ez a te öcséd. Úgyhogy nekünk ezt valamilyen módon le kell tolni a saját torkunkon, testvérek, és az a fenemód nagy büszkeség, amivel önmagunkra nézünk. Mert azért persze minden misét azzal kezdünk, hogy én védkem, én igaz nagy védkem, de azért nem akkora, mint a másiké. És amikor ezt felfedezzük saját magunkba, testvérek, és azért legyünk őszinték, vagy legalább saját magunkkal szemben legyünk őszinték, sokszor úgy tekintünk magunkra, jó, bűnösek vagyunk, de azért mégse annyira. Mielőtt elkezdjük magunkat másokhoz hasonlítani, és másokhoz képest ragyogtatni a saját glóriánkat, akkor elvesztünk, akkor ott vagyunk, mint a báty. Úgyhogy mindegyikünk önmagához képest üdvözül, testvérek. Az Atya üdvözít mindenkit, de önmagunkhoz képest üdvözülünk. A nekünk adatott lehetőségek, a nekünk adott körülmények, az, amit Istentől kaptam, ahhoz képest történik az üdvösség, és nem ahhoz képest, hogy bezzeg a szomszédomhoz képest én milyen jó vagyok. Úgyhogy a tékozó fiú történetet így a nagybőjtnek a közepén, az mindenképpen megtérésre szólít bennünket. Van erkölcsi értelemben vett megtérés. Ez a fiú, a kisebbik fiúnak az esete. Aki tékozol, aki bűnös életet élt, és aznak következménye van. És a bűnös élet következménye az, hogy bűnös helyzetben van. Ez az erkölcsi megtérés, ez az Ószövetségnek a szintje. Mert hogy az Ószövetségben a megtérés az a súb, visszafordulni, visszajönni. A fiú ezt megteszi, és ott találkozik az atya szeretetével. A szándékai nem tiszták, ő csak jól adni akar, és ehhez képes azt találja, hogy továbbra is fiú. Aztán van a megtérésnek a másik formája, és ez az értelemnek az átfordítása, a gondolkodás megváltoztatása, ez a metanoia, ami az új szövetségnek a szava a megtérésre. És azt gondolom, testvérek, hogy a többségünk, aki itt van a templomba, általában véve nem szokott lopni, csalni, hazudni, általában véve nem nagy erkölcsi vétkeink és bűneink vannak, de a gondolkodásunkat mindig naponta oda kell fordítani Istenhez, hogy ki ő, ki vagyok én, és ki az én testvérem. És mihelyt valakit ki szeretnék zárni a testvériségből, mihelyt valakire azt mondom, hogy te tehetsz róla, nem érdemled meg, abban a pillanatban ott áll magamat, mint a báty, az idősebbik fiú, aki bár mindig az atyával van és minden az övé, de az neki nem elég, ő még elégtételt is akar venni a másikon, még igazságot is akar szolgáltatni, és nem tudja elfogadni az atyának az irgalmát. Úgyhogy ezért mondom azt, testvérek, ezzel kezdtük a nagybőjtöt is, ezzel a páli mondattal, hogy engesztelődjetek ki az Istennel. Nem az Isten haragszik, testvérek. És éppen ezért, amikor Jónásban ezt mondjuk, hogy bűneimmel megbántottalak, vagy megsértettelek, az mindig egy emberi gondolkodás. A bűneinkkel eltávoztunk Istentől, a bűneinkkel fájdalmat okoztunk Istennek, és ezt bánjuk. Mert hogy ki kell engesztelődnünk az Istennel, mert mi vagyunk, akik haragszunk, mi nem tekintjük őt atyának, hanem csak úrnak. És gondoljátok meg, hogy a vallásos ember tud Istenről, Isten hatalmáról, és legtöbbször ezért is vádoljuk őt. Miért engeded? Megtehetnél, és miért nem teszed? Itt is rászorulunk a kiengesztelődésre, mert ő atya, és így nem piszkálhat bele abba, amit ő létrehozott. A szabadságunkat nem veheti el. Szabadon hagyja elmenni a fiút, a fiát, és szabadon hagyja visszajönni a fiát. Nincsenek feltételek, nincs megtorlás, nincs balhézás, hanem a feltétlen atyai szeretet van is. Ez a feltétlen atyai szeretet azokra is vonatkozik, akiket én nem kedvelek, akiket lenézek, vagy akik nekem ártottak. És azt gondolom, hogy az igazi ellenség szeretet, a haragosaink szeretése azt jelenti, hogy ugyanazt az áldást kívánom neki, mint magamnak, hogy áldjon meg téged az Isten úgy, mint engem. Mint ahogy azt szeretném, hogy engem megáldjon. Persze ebbe bele lehet pusztulni, de hát azt senki sem mondta, hogy a kereszt hordozás az könnyű. Úgyhogy engesztelődjünk ki az Istennel, és próbáljunk meg ünnepelni a mai napon, hogy aztán a következő hétnek a robotját is tudjuk viselni. Amen.